Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 24. Zsoltárunk első versét énekeljük. 24. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úr bír ez egész földdel. És magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 312. számú dicséretünknek mind a négy versét énekelve. 312. számú dicséretünket énekeljük végig. Az első vers így kezdődik: várj ember szíve készen, mert jó a hős, az Úr. segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Ószövetségből, a Zsoltárok könyvéből, a 23. Zsoltárt végig. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényeim vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Szerető mennyei édesatyánk, megváltónk és üdvözítőnk a Krisztus Jézus által, hódolni és dicsőséget adni jöttünk szent színed elé, testvéri közösségben. Tudjuk ugyanakkor azt, hogy ha te a bűnöket számon tartod, márpedig ismered, akkor senki meg nem állhatna előtted. De boldogan azt is tudjuk az evangéliumból, hogy te nem számon tartani, hanem megbocsátani akarsz minden vétket, melyet elkövettünk ellened és egymás ellen. Köszönjük, hogy ilyen vagy. Kérünk, szólalj meg közöttünk, szólíts meg felhangzó igéddel, hadd szóljon az vígasztalón a közöttünk lévő gyászoló testvéreknek, hadd szólaljon az meg bátorítón minden reménytelenségben, hadd szólaljon meg útmutatón, hiszen eltévedünk, ha magunk útjait járjuk és nem figyelünk rád. Szentelj meg lelkeddel. Vonj közel magadhoz bennünket. Köszönjük advent elérkeztét, karácsony közelségét. Készítgesd lelkünket szent találkozásra. Készítgesd családjainkat, otthonainkat, szeretteinket a Krisztus Jézus fogadására. Ő érette kérünk, szerető atyánk, hallgass meg bennünket. Amen. Az ige meghallására készülve 172. számú dicséretünket énekeljük. Szűkölködünk nagy mértékben. Sharp. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a János írása szerint való Szent Evangélium 10. részének 11. verséből. Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Foglaljunk helyet. Advent első vasárnapján a jó pásztorról hangzik majd közöttünk Istennek igéje. A jó pásztor az, akire adventben várunk, akinek természete, jelleme, feladata és felelőssége nagy részletességgel van a teljes Szentírásban, különösen is az ószövetségi könyvekben megírva. Olyan nagyon gazdag a jellemrajza a jó pásztornak az egész Szentírásban, hogy nyilvánvaló módon nincs lehetőség most a jó pásztor jelleméről és szolgálatáról részletesen szólni. Néhány vonását csupán megemlítem, azért, hogy majd kettőről egy kissé részletesebben is szólhassak. Azt olvassuk a jó pásztorról, hogy bátor. Olyan volt a jó pásztor, írja a Zsoltárok könyve, aki életét is adta a juhokért. Azaz, ha a junyáját megtámadta egy vadállat, egy oroszlán vagy egy medve, ahogy írja egy helyen, akkor a jó pásztor szembe állt vele, és sokszor bele is halt abba a kísérletbe, hogy mentse a nyájat. Nem véletlen aztán, hogy Jézus Krisztus is használja ezt a képet önmagára nézve, és ahogy olvastam, ezt mondja, a jó pásztor életét adja a juhokért. A jó pásztor volt, aki védte és őrizte a nyáját. Ha kellett, az élete oda áldozása árán is. Aztán a jó pásztor volt, aki a védelmen és a biztonságon túl gondját viselte a nyájnak. Olyan helyekre terelgette a nyáját, ahol tudta, hogy mind élelem, mind jó víz, ivóvíz lesz. A jó pásztor minden juhocskának nevet adott, és név szerint ismerte a nyája összes báránykáját. És amikor ment a terelgetés, az akolba kerülés, név szerint mondta a neveiket, ahogy átmentek az akol kapuján. Név szerint ismeri a jó pásztor a nyájának minden juhocskáját. Nos, kedves testvérek, a 23. Zsoltárban, amit felolvastam, nagy részletességgel és pontossággal írta le a Zsoltár író, hogy milyen is a jó pásztor. Aki ezt a Zsoltárt megírta, az Dávid király. Az a Dávid király, aki pásztorfiú volt. A pásztorfiúságból emelte Isten föl őt a királyságig. És éppen a pásztor élet volt az, ami Dávid iskolája volt. Hogy majd egyszer jó király legyen belőle. Ugye milyen furcsa. Szinte meseszerű, egy pásztor fiúból király. De közben nagy iskolát járatott a fiatal Dáviddal Isten. Megtanította harcosnak lenni. Megtanította értelmesnek lenni. Megtanította figyelmesnek lenni. És amikor Isten felemeli őt, választott népe királyi székébe, akkor mindazt, amit Isten útközbe, mint pásztorfiúnak megtanított, tudta. És nem csak tudta, hanem kamatoztatta is. Nos, azzal kezdi, és sokkal többet mond annál, mint amit a szavak jelentenek, ezt az egész vallomást, ezt a csodálatos ima éneket, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Istenről beszél nyilvánvaló módon az Úr az én pásztorom, de nem tud mást használni, mint a földi pásztor képét, rajzát és leírását. De sokkal többről beszél. Nem egy földi pásztorról csupán, hanem magáról az élő Istenről. Milyen is az Isten? Milyen az, amikor az Isten egy emberi életnek tényleg a pásztora tud lenni? Mi lesz azzal az élettel? Hogyan formálódik? És milyen lesz az az élet, amelyiknek Isten nem tud pásztora lenni? Az milyenné formálódik? Az Úr az én pásztorom. Ebből következik a két üzenet majd, hogy ezért nem szűkölködöm, mert az Úr az én pásztorom. A másik, hogy minden jó dolog, ami velem történik, Istentől van az életemben. Az Új Szövetségből olvasott ígében pedig Jézus kiteljesíti ezt a képet, és elmondja a golgotai kereszt halála eljövendő megvalósulását. Én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért. Nos hát, erről a két vonásáról egy kissé kiemelten hadd szóljak a jó pásztornak. Nem szűkölködöm, mert ő az én pásztorom. Az első üzenet így hangzik, nem szűk markú a jó pásztor. Nem szűk markú. Nem tart meg magának semmit. Amivel ez a jó pásztor elérkezett közénk, azt mind nekünk akarja adni. Nem szűk markú. Ezt nagyon szeretném aláhúzni, mert egy olyan világban élünk, amikor anyagilag is egyre szűkebb lehetőségeink vannak, és lelki értelemben is azt lehet látni, hogy mintha beszűkülne a világ körülöttünk. Mintha valamiképpen mégis egy szellemi, lelki, fizikai szűkmarkúságban élnénk. Azt mondja Dávid király, az én jó pásztorom az Isten, nem szűk markú Isten. Na de hogy van ez, ha én pedig azt élem át, hogy teli vagyok hiánnyal? Van egy nem szűk markú Istenem, és közben nem elég a hónap végére a pénzem? Hogy van ez? Hogy van az, hogy egy csomó lelki dolog is úgy tűnik szűkmarkúan adott az én számomra? Mert kevés a boldogságom, a harmóniám, a belső békém, szűken van családi rendezettségem, szűken vannak az örömeim, szűken van a reménységem. Mit jelent ez, hogy nem szűkölködöm, de bővölködöm, mert az Úr az én pásztorom? Hogy van ez? Hogy van az, hogy elfogyott a hitem, hogy szűkölködöm benne? Hogy megfogyott a reménységem? Hogy elkopott a hívő lendületem? A boldogságom, a hitem ereje, hogy van ez? Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. És ha mégis, átélem, hogy nagyon sok minden lelki értelemben sincs, pedig volt, vagy nagyon kellene, és átélem anyagilag is, hogy sok minden olyan kevés, pedig több kellene. Mi az, hogy nem szűk markú az Úr? Mikor én meg azt tapasztalom a magam életében oly sokat, hogy bizony szűk markú, hogy kevés van. Ismeri a hívő ember a nincsek állapotát. Bizony ismerjük, amikor nincs rend belül, amikor nincs semmi rendben belül, amikor Isten csak elmélet, de nem élet, amikor a számon a keresztény szavak, fogalmak, csak iskolás lecke felmondás, de nem valóság, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Hogy van ez? Mennyi lelki szűkölködés következett már be az életünkbe? És talán ebben a pillanatban is éppen így élünk. Azt élem át, hogy szűkölködöm. Nos, mi is a szűk markúság? Gyönyörű, szép kép ez, ha végig gondolod, és egy kicsit a saját kezeden most úgy lélek szerint gyakorlod. Az a szűk markúság, amikor van valamim, ami a markomban van, de összeszorítom a markomat, szűkítem, hogy csak kevés jöjjön ki belőle. Szűk markú vagyok. Amikor szűken mérek szeretetet, türelmet, békét, én magamat szűken mérem másnak. Isten nem szűk markú. Isten soha nem látod úgy, hogy összeszorítja a kezét, hogy valamiből neked kevesebb jusson. Sőt, ha a Golgota keresztjére nézel, azt látod, hogy egészen nyitva van a jó pásztor keze. Oda van szegezve. Nincs ott szűk markúság. Semmit nem tartott vissza tőlünk a jó pásztor Jézus. Az életét is odaadta értünk. Ezért merem mondani a Zsoltár alapján is. Nem szűk markú a mi Urunk. Mi hát a baj? Ha mégis azt érzem, hogy minden, amit tőle kapnék, olyan szűken van, mintha nem is lenne. Mielőtt megválaszolom a Zsoltár alapján, először azt szeretném, hogy lélekben húzd alá, és valahol jegyezd meg, ami Urunk nem szűk markú, és mindig jusson eszedbe a Golgota keresztje, ahol ki van szegezve a tenyerén át. Nem szűk markú. Mi hát akkor a baj? Ha mégis azt élem át, hogy szűkölködöm, és nem mondom újra, de annyi minden oly kevés. És kedves testvérek, ahogy kezdődik a Zsoltár, el is mondja rögtön, mert azt mondja, az Úr az én pásztorom, azért nem szűkölködöm. Most kedves testvérek, ez nagyon egyszerűen annyit jelent, hogy amikor az Úr nem az én pásztorom, akkor szűkölködöm. Amikor az Úr nem szólhat bele az életembe, nem vezethet, akkor következik be az életünkbe mindaz, ami nincs, ami elkopott, elfogyott, és hiányzik nagyon. Ezért kezdi így Dávid: az Úr az én pásztorom, és én ezért nem szűkölködöm. Testvérek, ha nem Uram nekem az Isten, vagyis nem tud engem irányítani, vezetni az ő igéjén keresztül, akkor nincs füves legelő, akkor nincs megvidámított lélek, most idézem a 23. Zsoltárt, akkor nem vezethet az igazság ösvényém, akkor bizony félek a halál árnyékának völgyében, amikor a gazdag Isten gyermeke szegény, szűkölködik, az azt jelenti, éppen való módon az Úr nem ura az életemnek. Én vagyok annak ura. Ezért szűkölködöm. Az Úr az én pásztorom. Ezért nem szűkölködöm. Mert tévedhetetlenül vezet jó vizekhez és gazdag legelőre. Jézus azt mondta, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ha Isten vezetheti az életünket, akkor nem a szűkösség felé tartunk, hanem a tágasság felé. Nem az elfogyások felé, hanem a meggazdagodások felé. És amikor egy keresztény ember azt éli át, hogy egyre szűkösebben van lelkileg, az azt jelenti, hogy az Úr nem az én Uram. Nem vezetheti az életemet. A nyáj tagjainak csak egy élet esélye volt, hogy mentek a pásztor után, és biztonságban voltak. Ez a pásztor, és ez az igénk mai második üzenete, jó pásztor. Jó pásztor. Így mondja ezt a Zsoltár, jóságod és kegyelmed követnek engem. Nem hogy szűk markú a mi pásztorunk, hanem egyenesen jó. Jó pásztor. Mit jelent az, hogy jó az Úr? Mielőtt megválaszolom, szeretném aláhúzni nem azt, amit mi gondolunk jóságon, emberi viszonylatainkban és önmagunkról. Mi mindjárt azt gondoljuk, hogy jó emberek vagyunk. Csak az a kérdés, hogy mennyire jók. Amikor arról beszél Isten igéje, hogy a mi Urunk jó pásztor, az elsősorban is azt jelenti, hogy az ő jósága minden napra szól. Nem úgy, mint a miénk. Isten az irántunk való jóságát soha nem vonja vissza. Nem mondja azt, hogy te hitetlen vagy, feléd a jóságon megszűnik. Ezt mi csináljuk? Te rosszul viselkedtél például velem szembe, nem számíthatsz többé rám. A mi szeretetünknek az a jellemző, hogy visszavonjuk, visszatartjuk. Meggondoltam magam, csalódtam benned. Magunkban nem szoktunk. Nagyot csalódtam benned. De jó, hogy amikor arról beszél a Zsoltáros, hogy jó az Úr, az azt jelenti, hogy bár csalódik bennem, de jóságára minden nap számíthatok. Nem vonja vissza az Isten. Nem gondolja meg, hogy jó legyen velem, vagy ne. Nem szünetelteti a jóságát, és nem függeszti fel, hogy majd, ha megváltozol, ha más leszel, ha olyan leszel, ahogy én szeretném, ugye mi így vagyunk jók egymáshoz, ha nagy nehezen tudunk azok lenni. Isten jóságának nincsenek feltételei. A mi jóságunknak vannak feltételei. Nem véletlenül mondja az Úr Jézus, senki nem jó. Csak egyedül az Isten. Isten jóságából nem tudsz kiesni. Nem tudsz kiesni. Bárhogy szeretnél kipotyogni néha, buta fejjel, visszavonni magad, elmenni tőle messze, nem tudsz kiesni a jóságából. Amit egyszer megtett érted a Golgotám, soha nem vonja vissza. Mert jó az Úr. Minden nap számíthatsz a jóságára. Hát akkor hogy van, hogy én mégse látom? Hogy van az, hogy mégse érzem? Sőt, sokszor pont az ellenkezőjét, hogy velem kiszúr az Isten. Hogy van az, hogy nem látjuk, hogyha ez igaz, hogy minden napra szól a jósága? Miért nem látjuk, ha ez így igaz? Mert annyira el vagyunk foglalva minden nap a rosszal. Elképesztően el vagyunk foglalva. A rosszal, a bajjal, a gonosszal, a bűnnel. Annyira el vagyunk foglalva kora reggeltől késő estig, hogy Isten jóságát nem látjuk meg. Hát, hogy ma reggel felébredtem. Mit tettem érte? Nem mindenki ébredt fel ma reggel. Isten jósága az, hogy élek, hogy meg tudok mozdulni, hogy épp vagyok, hogy szeretteim vannak, hogy van mit felvennem, mikor öltözöm, hogy lesz mit ennem, mikor asztalhoz ülök, hogy van otthonom, hogy meleg van a szobámban. Annyira tele vagyunk a rosszal, a panasszal, a bajjal, a bűnnel, hogy vakok vagyunk látni, hogy minden nap milyen jó velem az Isten. Amikor a gyerekedre nézel, az unokádra nézel, amikor a társadra nézel, amíg még van, lásd meg, milyen jó az Isten. Amíg a szüleidre nézel, amíg még vannak, lásd meg, milyen jó az Isten. Amikor kezedbe fogsz egy falat kenyeret, miközben ezen a világon minden órában több tízezer ember éhen hal, legalább lásd meg, hogy veled milyen jó az Isten. Jósága minden napra szól. Aztán jósága minden nap követ, mondja tovább a Zsoltáros. Igen, a jó pásztor a nyáj előtt jár, hogy védje és vezesse. És megy a nyáj mögött is, a juhocska mögött is, amikor az elkódorol. A jó pásztor olyan hozzánk, hogy előttünk jár, hogy vezesse az életünket, és amikor lemaradunk, amikor meglépnénk, nem tudva, hogy szakadékba zuhanhatunk, hogy most már védtelenek vagyunk, mert elhagytuk őt, akkor jön utánunk. Olyan csodálatos ez a jó pásztor, megy előtted, hogy nézz rá és kövesd, és megy mögötted, amikor halálba rohannál. Előtted jár, és követ téged ez a jó pásztor. Igen, követ. Ahogy elmondta Jézus az elgurult drachma példázatát, olyan a jó pásztor. Nem hagyja elveszni azt az egy kis pénzecskét, fölforgatja a házat, port, koszt, mindent csinál, de nem hagyja, hogy elvesszen. Olyan, mint a tékozló fiú atya, hogy a szeme várja, keresi, hogy mikor tűnik föl hazafelé ballagva az eltékozolt életű fia, mert nem akarja, hogy elvesszen. Mint a jó pásztor, aki ott hagyja a 99-et, és elmegy a 100. után, mert nem akarja, hogy elvesszen. Követ bennünket ez a drága, csodálatos jó pásztor, hogy el ne vesszünk, hanem életünk legyen. Milyen a jó pásztor? Számíthatsz a jóságára minden nap. Aztán követ, hogy el ne vesz, és végül vállára veszi az elcsatangolt, de megtalált juhocskát, hogy célba vigye. Vállára veszi. Igen, ez a jó pásztor őriz bennünket, és ez azt jelenti, hogy szeret. Hogyan őriz ma? Ma úgy, hogy szól hozzád az igében, testvéri közösségben, és úgy őriz, hogy miközben te itt ülsz a Pest Erzsébet Központi Református Egyházközség templomában, és lehet, hogy unatkozol már, és szenvedsz, úgy menné már haza, még azért csak hallgasd meg, úgy őriz téged, hogy miközben te itt küszködsz, ennyit kibírni Isten égéje mellett, ő pedig álhatatosan imádkozik érted. Ezt mondja az írás, ott imádkozik érted Isten előtt. Mert ilyen ez a jó pásztor. De jó lenne egyszer hallani, hogy Jézus mit mond az atyának, mikor értem imádkozik. De jó lenne egyszer hallani, hogy mit mond, amikor érted imádkozik. Mit mond vajon az atyának, mikor könyörög érettünk. De az biztos, hogy így őriz, hogy könyörög érettünk. Bármiben élsz is, erre a jó pásztorra számíthatsz. Őrá várunk adventben, és őt nem hiába várod, betér hozzád, és megáld. Imádkozzunk. Köszönjük, Krisztus Jézus, hogy te vagy az a csodálatos jó pásztor, aki egyszer az életünk elé léptél, mindent megelőző módon szólítottál, hívtál, előttünk jártál, és amikor mi messze indultunk tőled, akkor mögénk léptél, hogy el ne vesszünk. Botoddal és vesződdel tartottad, terelted az életünket. Mert nem akarod, hogy egy is elvesszen közülünk, hanem hogy hazataláljon, megtérjen és éljen. Dicsőítünk adventi Krisztus Jézus, akire vártunk és várunk, hogy te vagy a mi jó pásztorunk. Jóságod minden nap megújul rajtunk. Soha vissza nem vonod, mindig számíthatunk rá. Köszönjük, hogy így van. Segíts bennünket, magunkat is, hogy valamiképpen ilyenné formálódjunk. Köszönjük, hogy nem vagy velünk szűk markú, de gazdagon adsz mindent, és életünk veled nem szűkölködik, de biztonságban van. Köszönjük, hogy mindezt elmondtad, és mindezt nekünk mondtad. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Isten áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát azoknak, akik karácsonyra értelmes, értékes, maradandó ajándékot szeretnének vásárolni, azoknak különösen is felhívom a figyelmét az iratterjesztésünkben megvehető, valóban lelki, szellemi, emberi életet gazdagító kiadványainkra. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden 10 órakor asszonyóra van, kedden este 6 órakor a férfiak biblia órája, szerdán énekkari próba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, este 6 órakor pedig a kis ifjúsági csoportnak, a fiatalabb csoportnak a biblia órája. A pénteki óra ez alkalommal valamiért elmarad. Jelentem, hogy jövő vasárnap a Szent Szimolnár Albert Református Általános Iskolánk néhány diákja, néhány tanárral jön közénk, és szolgálnak egy rövid kis műsorral közöttünk. Fogadjuk és várjuk őket szeretettel. Ma délután 5 órakor Kispest Vekerle telepen egyházmegyei kórus találkozó lesz, amelyiken természetesen a mi gyülekezetünk kórusa is részt vesz, szeretettel várnak minden érdeklődőt. Előzetesen jelzem már, hogy az adventi esték sorozata december 10-én, hétfőn kezdődik majd, és pénteken este fejeződik be, az alkalmak 6 órakor lesznek itt a templomban, a gyülekezetben szolgáló 3 lelkész fogja az esti előkészületeket vezetni. December 15-én szombaton délelőtt lesz 10 órakor a gyermekkarácsonyi műsorunk itt a templomban, és délután 3 órakor az asszonykarácsony összejövetele. December 16-án vasárnap este lesz kórusunk karácsonyi koncertje. Jelentem, hogy ifjúságunk, fiataljainknak mindkét csoportja 30 fővel most Pilismaróton és Dömösön szolgálnak két istentiszteleten, ifjú Takaró Tamás lelkipásztor vezetésével, aki két helyen prédikál, az ifjúsági kórusaink pedig ott énekelnek és szolgálnak. Ahogy jeleztük már a presbiter testvéreknek, most istentiszteletet követően presbiteri gyűlés lesz. A perselzés után jöjjünk vissza a templomba. Végül gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Bögi Zsigmond testvérünket, aki 84 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászoló család minden tagjának. Istentiszteletünk végére érkeztünk, a himnusz éneklése előtt 229. számú dicséretünknek mind a 3 versét énekeljük. Az első vers a 229. számú dicséretnek ez: Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.